Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja a fővárost. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátette, az elmúlt években pedig 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre Budapesten. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024. évi céljairól tartott tájékoztatón. A 2010-es évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39,2 milliárd forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL-t és a Magyar Ásványolaj Szövetséget egyeztetésre, mondta az Index kérdéseire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Szerdától tehát tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, míg a gázolajért bruttó 6-tal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek, írta holtankoljak.hu. Hozzátették, az áremelés várhatóan a kútak áraiban is megjelenik majd, így a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára 644, a gázolai 658 forint lesz literenként a hét közepétől. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. A magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, hogy a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a hazánkban működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek szert, egyre több helyre, egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva, fejtette ki. Az eredeti megállapodás szerinti ütemterv mentén halad a Mercedes új kecskeméti gyáregységeinek építése, közölte a tárcavezető a közösségi média oldalán. Szijjártó Péter azt írta, amint egy 400 milliárd forintos beruházással az autógyár megduplázza a kecskeméti kapacitását, így hazánk még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában. Jörg Bulcár termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag elismerően szólt a magyarországi működési körülményekről és a szakképzett magyar munkaerőről. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza 7 millió 800 ezer választópolgárnak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i voksoláson mely névjegyzékben szerepelnek és melyik településen, szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Végül az időjárásról: változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti időnként a napsütést a folytatásban, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma. A tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal. Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvácskú Zsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az esztergomi budapesti főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vajda János költészetével ismerkedünk meg. Hegedűs Géza a következőket írja róla. Az író 1827-ben született és 1897-ben halt meg. Összekötő kapocs volt a Petőfi nemzedék és a modern magyar költészet között. Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvéd tisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát. Az új magyar költői nemzedék pedig élőkön Adival, ő benne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét. 70 esztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul, úgy írta remek műveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. Az epigon utánzót jelent. Plebejus fiú volt, egy dunántúli erdész gyermeke. Pesten született ugyan, de gyermekkorát Válon töltötte, iskoláit pedig jó részt Székesfehérvárott a ciszterciéknél járta, majd maga is az erdőgazdálkodás szolgálatába lép, és mint erdészeti tisztviselő kerül fel már ifjú költőként a fővárosba. Ott azonnal a forradalmi ifjúság körében találja magát. Indulása nem is visszhangtalan, közvetlenül a forradalom előtt ő is oda tartozik a haladó költők egyre népszerűbb gárdájához. De a szabadsághoz bukása után a honvéd hadnagyot büntetőszolgálatra besorozzák az osztrák közlegények közé, és több mint egy évet töltött sanyarú körülmények között Itáliában. Harcias elszántsággal érkezett haza. A forradalom bukása őt is elkeseríti, mint egész nemzedékét. De ő tisztábban lát a többiek nagy részénél, és ilyetten veszi észre, hogy a nemzet még mindig nemesi illúziókban él, és úgy várja a kibontakozást, hogy nem akar mindenestül szakítani a forradalom előtti múlttal. Vajda a plebejus indulatával áll a nemességgel szemben, és értve a világtörténelmet, feltétlen híve a polgárosodásnak. Ennek a felismerésnek ad hangot publicisztikája, amely az elnyomatás korának legjelentékenyebb politikai irodalmához tartozik. Vajda János költői erényei mellett a legtisztábban látó, legszínvonalasabb publicistáink közé tartozik, ebben is elődje Ady Endrének. S akárcsak Petőfi, ő sem alkuszik. Sem politikában, sem szerelemben. Boldogtalan szerelme a léha és üres, de gyönyörű szép Kratokvil Georgina iránt, akit Gina néven halhatatlanná tesz, egy életre elkeseríti. Politikai nézeteit vagy süketen fogadják, vagy éppen azt állítják, hogy Bécs szolgálatában áll. Elkeseredésében Bécsbe költözik, ott vállal hivatalt. De ott sem bírja sokáig. Noha az a néhány bécsi év jelenti számára a viszonylag gondtalan megélhetést. Ő azonban magyar költő, akinek otthon a helye. Hazajön, és senkinek sem kell. A hivatalos irodalom élén Gyulai Pállal még csak a nyomorgó íróknak kijáró segítséget sem hajlandó megadni neki. Drámával próbálkozik és megbukik. Holott az Ildikó című műve majdnem jó tragédia, de senki sem bocsátja meg neki, hogy Attillát barbár zsarnoknak ábrázolja. Ha felfigyeltek volna rá, ha biztatják, alig ha nem kitűnő drámaíró vált volna belőle. Ehhez is volt tehetsége, de légüres térben élt. Európai távlatú, polgári szempontú publicisztikája idegen volt a nemesi hazafiasságnak. Költészete egyre távolabb került a Petőfi eskedőktől, noha hívebben őrizte Petőfi hagyományát, mint azok. Egyaránt megvetette Petőfi híg epigonjait és arany, üres forma bravúrokat kereső utánzóit. Azok pedig a megvetésre tudomású sem vétellel válaszoltak. A kiegyezés után, mint újságíró él, szerkesztőségi robotmunkával tartja fenn magát, közben szakadatlanul megjelennek a versei lapokban is, olykor kötetekben is, később még a Kisfaludi Társaság is tagjául választja, csak éppen senki sem méltatja. Lírájával nem tudnak mit kezdeni. Ez a líra sokkal érzékibb, mint ahogy azt akár Petőfi, akár az arany epigonság eltűrné. Ez a líra sokkal pesszimistább, mint ahogy a hazafias lelkendezés eltűrné. Közben ír két nagyon érdekes elbeszélő költeményt, a Találkozások, amelyben egy kissé érezhető a hirtelen divatossá vált anyagin hatás, a nagyvárossá alakuló Pest képét örökíti meg. A másik az Alfréd regénye, némiképpen byroni hatásokat is mutatva, egy rosszul sikerült szerelem kapcsán a világpusztulás látomását vetíti fel nagy lírai erővel. Lérája közben egyre elmélyültebb és formailag is egyre csiszoltabb lesz. Ezt sem veszi észre senki. Még egyszer próbálkozik a szerelmi boldogságban vigaszt találni. 53 éves korában megnősül. Fiatal lányt vesz feleségül, a házasság azonban nem sikerül. A nyűgös, morgolódó, örökké sértett férfi szerencsétlenné teszi a fiatalasszonyt, aki nem is érti férje emberi és költői nagyságát. De a komor férfi sem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen egy asszonyt. Másfél év után elválnak, ettől kezdve még mélyebb a magány, és még kifinomultabb a költészet. Jóval túl van már a 60. esztendején, amikor egy belvárosi utcán véletlenül összetalálkozik a dicsősége teljében ragyogó Jókaival. Még 1848-ból a Pilvax kávéházból ismerték egymást. Jókai örömmel üdvözli, szeretettel érdeklődik, mi van vele. Kiderül, hogy évtizedek óta még csak nem is hallott felőle, azt hitte már régen nem él. Amikor Vajda elpanaszolja neki sorsát, Jókai lelkesen áll mellé, hogy segítse. Ettől kezdve találkoznak, Jókai meleghangú cikket ír Vajdáról, egész tekintélyét latba veti, hogy a költő újabb műveit szép és díszes kiadásban jelentessék meg. De a közönyön és a hivatalos irodalom ellenszenvén ez sem segít. Messze előtte jár nemzedékének, az őt méltányolók pedig még nem nőttek fel. Egész költészetének ez a tragédiája. 1897-ben, 70 éves korában úgy hal meg, hogy még a versolvasók java része sem tudja, hogy volt egy Vajda János nevű költő, vagy ha nevét észre is vették és egy-egy művét el is olvasták, művészi nagyságát senki sem vette tudomásul. Míg Jókai is az egyetlen, aki kiállt mellette, inkább a 48-as emlékek hív őrzőjét, az egykori bajtársat érezte benne, mint a kor legnagyobb élő költőjét. Hiszen akkor már Arany is meghalt, és valójában senki nem volt, aki költői nagyságában felérhetett volna vele. Érdekes, hogy még azok a fiatalok is, akik az új költészetet előkészítették, és szembefordultak az epigonizmussal, mint Revicki Komjáti, Kis József, vagy egy rövid ideig oly divatos Ábrányi Emil, csak alig-alig látták meg Vajdában az újat, a mást, az ő törekvéseik nagy elődjét. Halála után még egy évtizedig kellett várni, hogy Adi és a Nyugat költői felfedezzék benne az elődöt és hagyományt. Vajda János egyenetlen költő. Óriási életművében, különösen a korábbi verseiben, sok a nehézkes fogalmazás. Indulatai szertelensége gyakran elragadja ugyannyira, hogy a költemény formátlanná, terjengőssé válik. De ahogy az évek haladtak, egyre nagyobb lett a forma fegyelme. Igazán nagy költővé akkor lett, amikor már teljes volt a magány és a keserűségek ellen, csak a költészet adott vigaszt. Szemlélete pesszimista, mint a 19. század második felének világköltészete. Ebben rokona a kortárs dekadenseknek. Hitetlen és szenved a hitetlenségtől, de férfias bátorsággal vallja be reménytelenségét, amely a mindenségig terjed. 1848-ban gyökerezik, de túllép Petőfi nemzedékén, és igazi modern költő. Ő a legmodernebb a magyar klasszikusok között. De mivel még oda tartozik a Petőfi nemzedékhez, ő a legklasszikusabb a modernek között. Éppen ezért nem tartozik sehová sem. Vele végződik a Petőfi kortársak története, és vele kezdődik az új magyar költészet. Vajda János, az üstökös. Az égen fényes üstökös, uszája az ég felé tőle a földre ér. Mondják ez a ma nagy, melynek pályája egyenes, vissza hát soha se tér. Csillagvilágok fénylő táborán át, a végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát örökké társtalan, boldogtalan. Imádja más a változékony holdat, a kacéran keringő csillagot. Fenséges niobéja az égboltnak. Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomorú csillag, életátkom képe. Sugár ecset, mely festi végzetem. Akárhova mész a mérhetetlen égbe, te mindenütt egyetlen, idegen. A költeményt Kratokvil Georginához írta a költő. Vajda János 20 év múlva. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, csöndes szívem, többé nem ég. Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen, Mont Blanc örök hava hat túl, a fölkelő nap megjelen. Vajda János 30 év után. Nem tudjuk pontosan, hogy találkozott-e a szerelmével, vagy esetleg csak egy elképzelt, vágyott találkozás ihlette a művet. Mi hátra volt még, elkövetkezett. E földi létben gyászsorunk betölt. találkozunk. Irgalmas végzet. Utolszor, egyszer még a sír előtt. Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, s helyet cserél bennünk a fájdalom, és folyni látom majd, ha már késő lesz, a megbánásnak könnyét arcodon. Mert amit én vesztettem, óriás, hozzá az ég adott erőt nekem, én látok itt olyant, mit senki más, csodákat mivel emlékezetem. A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. És e varázslat rád is visszahat. E lélek a te veszt a templomod. Oltára képében látod magad, mi vagyok én neked, most már tudod. Ha majd a földi élettől megváltam, imába, dalba foglalt szerelem, örökké valósága a halálban. Az ég, lád mégis eljegyzett velem, ki bájaidból méltatlan vadakra pazaroltál nem értett kincseket. Én a hideg bálvány vezeklő rabja, ki minden két szívébe temetett. Most itt ülünk, siralomházi lelkek, és nézzük egymást hosszan, szótalan. Tekintetünkben haj, nem az elvesztett. Az el nem nyert éden fájdalma van. Így ül a hold ádázvihar után elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a méla éjszakán bánatosan, de szenvedélytelen. Hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy nehéz könycseppek hervadt levélre halkan hullanak. Vajda János, a virrasztók. A költemény allegória. A virrasztók itt a költők, a nagy halott pedig, a 48-as szabadságharcot elveszített nemzet. Itt a nagy halott előttünk, kiterítve, mereven. A hideg a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A sírásban elfáradt már valamennyi jó rokon, talán mi se volnánk ébren, hanem mert a torban éhen rágódunk a csontokon. A csontokon sem rágódnánk, de hát ez a kenyerünk. Nem marad ránk dús örökség, fizet minket a nemzetség, ha sírunk, énekelünk. Már ma holnap ez se kell majd, elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad, haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital. Ilyen szelet hallunk is már. Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve, ott van a múlt elfeledve és eladva az a föld. Hol pihennek a nagy ősök, kik szerezték vérökön azt is, amin ők mulatnak, idegenek jól aratnak vérben ázott térökön. Ők alusznak szépen, mélyen, ébren már csak mi vagyunk, Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren, haj csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk, mi hihetetlent, el sem merjük mondani, a holt szeme félig nyitva, hát ha meg nem volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakába kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk, hány az óra, hallgatunk a kakas szóra, merengünk egy csillagon, jó reménnyel, vak reménnyel, hogyha megvirradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár. És csak hogy csöndes ne volna, de ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad még bátorságot. Égen földön semmi lesz. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden. Mozdulhat a tetsz halott. A verset 1857-ben írta.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 10. részét olvassa fel Baló Júlia.
Vasárnap délután azt mondta a nénikém, aki jó volt, azt elviszem a cirkuszba. És rám nézett. Aztán Pulyka Pipire. Én is ránéztem Pulyka Pipire. Ő jó volt, mondtam, és ránéztem a bácsikámra. Egy felnőtt mindig jó, gondoltam én. Aztán eszembe jutott, hogy én is jó voltam. Még egyszer körülnéztem, de többen nem voltunk. Vagyis mind jók voltunk. Vagyis mind megyünk a cirkuszba a nénikémmel. Mindenki jó volt, mondtam tehát. El is indultunk a cirkuszba. Persze, ti azt szeretnétek tudni, milyen a cirkusz Mackóvárosban. Tessék, elmondom. Hát tudjátok, egészen olyan, mint egy cirkusz. Kívül épület, belül meg cirkusz. Belülülünk mi, a nézők. Mert mi most azok vagyunk. Vagyis a bácsikám, a nénikém, Pulyka Pipi meg én. És még valaki. De erről majd később szólok. Aztán még nagyon sok néző van. Bácsik, nénik, bocsok. De őket nem ismerem, és ők sem engem. Először elmondom nektek a cirkuszzenekart. Középen ül egy szürke elefánt, és az ormánya végével trombitál. Aztán egy másik elefánt, ez is szürke. Egy zsinort rángat. A zsinort oda kötötték a cintányérhoz. Ha megrántja a zsinort, a cintányérok összeverődnek. A harmadik elefánt is szürke, de ez rúg. Egy dobot rúg. A negyedik elefánt hárfát tart, szintén szürke. Az ötödik meg dirigál az ormányával. Ő a karmester. Hanem ezzel még nem kész, mert van ennél érdekesebb is. Mert hogy csak kívül szürkék az elefántok, belül barnák. Nem is elefántok, hanem medvék. Mint én vagy te. Csak fel vannak öltözve elefántnak.
Brumma, 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 brum. Figyeljen a publikum.
Így muzsikáltak. Megkérdeztem a bácsikámat. Mi az a publikum? Az mi vagyunk. A nézők, mondta ő. Akkor miért nem mondják, hogy nézők? Kérdeztem. Ekkor az előttünk levő sorból egy bácsi hátrafordult. Pszt! Aztán ezt mondta. Maradj csendben! Előadás közben csendben kell maradni. Elhatároztam, hogy csendben maradok. Mint néző. Sőt, mint publikum. Aztán fehér lovacskák jöttek. Nagyon szépek voltak. Lépkedtek és körbe futottak. Aztán mind egyszerre felágaskodtak és letérdeltek. Később zenére táncoltak. Keringőt, csárdást és a végén medve táncot. Sokat tapsoltunk. Nekem eszembe jutott valami. A lovon utaznak. Felülnek a hátára és mennek vele. Ez jutott az eszembe. Aztán ez. A villamoson is utaznak, meg az autóbuszon is. Aztán erre gondoltam. Az autóbuszok meg a villamosok mégsem lépnek fel a cirkuszban, mint a lovak. Meg is akartam kérdezni a bácsikámtól, de az előadás csöndben csendben kell maradni. Különben is a lovak kimentek, mert már biztosan elfáradtak. Szép pacik voltak, mondta a bácsikám. Pszt, intettem én. Mi az? Kérdezte. Semmi, vagyis pszt, feleltem. Bácsikám nem szólt semmit, nénikém pedig megsimogatta a buksimat, és mosolygott. Akkor jöttek a bohócok. Az egyiken piros ruha volt, a másikon sárga, a harmadikon kék. Aztán megfordultak, hátul az egyiken kék ruha volt, a másikon zöld, a harmadikon sárga. Vagyis hátul nem olyan színük volt, mint elől. Egyáltalán nem. Sőt, fogadjunk, ajánlotta a piros-kék bohóc. Fogadjunk, helyeselte a sárga-zöld.
Mibe fogadjunk?
Kérdezte a kék-sárga. Aztán ezt mondták mind a hárman.
Fogadjunk egy szelet csokoládéba. Jó?
És mancsot ráztak. Akkor a piros-kék azt mondta.
Én nyertem, barátaim. Adjátok ide gyorsan a csokoládét. Hamar-hamar.
A másik kettő odaadta. Mindegyik egy szeletet. Az elől piros, hátul kéknek. Ő megette és meg is nyalta a szája szélét. Akkor a sárga-zöld azt mondta.
Igaz? De miért fogadtunk?
Kérdezte a sárga zöld. A piros kék meg ezt mondta.
Azért, hogy nekem adhassátok a csokoládét.
Éppen szólni akartam, hogy a bohócok csak annyit mondtak, fogadjunk. De nem mondták meg, hogy miért, de csendben maradtam. A piros kék meg így szólt.
Nem mondtuk meg, az igaz, de mégis ideadtátok a csokoládét. Tehát nyertem.
Ezen aztán vitatkoztak, és kergették egymást. Az elől piros a hátul kékével közben beleesett egy vödörbe, és csupa víz lett. Aztán már nem tudom, mi lett vele, mert a függöny mögé ment. Jól mulattunk a bohócokon, mert nekik is jó kedvük volt. Amikor a bohócok kimentek, jött a hókusz-pókusz. vagyis a bűvész, igazi bűvész ruhában, még hegyes süveg is volt a fején.
Amit mutatok, abban nincs sem csalás, sem ámítás,
mondta a bűvész, és hozzátette. Mindig csak a mancsomat figyeljétek. Virágot varázsolt elő a levegőből, és lenyelt egy golyót. Aztán sok-sok golyó jött ki a száján, mintha mind lenyelte volna, pedig csak egyet nyelt le. Aztán a füléből is kihúzott egy golyót, utána még sokat, mintha a fülébe nyelte volna le. Pedig azt nem lehet, akármilyen nagy füle is van a bűvésznek. De nem ez volt a legérdekesebb. A bűvész mellett állt egy nagy láda. Bár ne állt volna. Erről azonban csak a következő fejezetben beszélek. Nagyon izgalmas. Várjatok egy kicsit, míg kiszuszogom magam. Ezért most ennek a fejezetnek vége.
Kedves gyermekek! Ma este Bodó Béla, Brumi Mackó városban című meséjének 10. részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Tavasz volt, fényes, szép tavasz, az árnyék épp csak kitaraszt, a medve ment a fák között, minden madárra ráköszönt. Örült a hosszú délután, hogy jött egy forró délután, mondám a barnát vett felül, mert abban szép és megnyerő, a régi szép ruhát visel, a bokrok meg madár csicsert, ott ült egy méh, csak megszökött, szagolni szállt virágözött. A tíz együtt, az is helyes, a méz roppant túl ízletes, a méz akár egy csepp remény, imádja azt a medvelé.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. A műsort Grunda János szerkeszti.
Amikor ezt a szót halljuk, hogy alázatosság, akkor mi jut eszünkbe? Mik az első megmozdulások? Talán az, hogy valaki gyenge, gyámoltalan, nem életre való, kisdél szolgai módon meghajlik, és bocsánat, hogy érek, így viselkedik, és ezzel szemben állnak a határozott, erős emberek, akik mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban határozottak, erősek, rámenősek, jó szervezőek, az alázatos pedig tulajdonképpen az élet hajótörötte, aki mindig más tekint jobbnak, mindenkit előre enged, és olyan, ilyen kis olyan rebbent, ez a bocsánat, hogy élek, hogy így lehet legjobban megfogalmazni. Érdemes megnézni, hogy bennem milyen képek, gondolatok indulnak el. Vagy például mindig az alázatosságban a gyengeséget látom. Amikor a világban azt is láthatjuk, hogy, és csak sokszor erre is szólítanak fel bennünket bármilyen fórumon, hogy menjél, törtes, te vagy az első, te vagy a legjobb, érd el, küzdjél meg, versenyezzél. És persze ezeknek is van létjogosultsága valamilyen szinten, de el tud menni nagyon rossz irányba is, amikor már harcolok és taposok azért, hogy én előbbre tudjak jutni, és ez nem csak egyfajta technikai dolgot jelent, hanem egyfajta szemléletmódot is, hogy a másikat lenézni, megvetni, én vagyok a jobb, lejáratni, hazugságot mondani róla. Tehát ez a taposás sokszor ilyen más bűnöket is magával voz, mindenképpen rossz, és ez a gőgös embernek a tulajdonsága, aki mindenkinél jobbra tartja magát, aki tapos, aki megy, akinek nagy mellénye van, aki nem fogad el tanácsokat, az alázatos pedig, aki mindenkitől elfogad mindent, mindenkinek szót fogad, mindent eltűr, mint a szeretett himnuszban, de talán sokszor ilyen negatív képek fűződnek ehhez a kifejezéshez, hogy az alázatosság. A gyengeség és a gyámoltalanságnak úgy a megjelenítője. Ha a teológiai szinten nézzük ezt a kifejezést, akkor az alázatosság, a humilitás az nem más, mint a helyes önismeret. És ez nem egy pszichológiai kategória, olyan része is van, hanem az Isten szemével nézem magam. És ha úgy tekintek saját magamra, ki vagyok én, engem az Úristen teremtett, ő akarta, hogy legyek. Az ő képmására alkotott meg. A teremtésben megteremtett, a megváltással újjáteremtett, vagyis az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, a mennyország örököse, óriási méltóságom van, Isten gyermeki méltóságom. És ha így nézem magamat az Isten szemével, és ezek nem csak ilyen szép mondatok, ezek nagyon mély teológiai igazságok, a legmélyebb igazságok, akkor látom, hogy milyen óriási ajándék az én létem, persze minden emberé. Azonban fontos, hogy olyan szempontból is nézzünk saját magunkra, amikor látjuk a saját gyengeségeinket, hogy milyen gyarlók tudunk lenni, bűnösek, milyen fogyatékosságaink vannak, időnként milyen embertelenek vagy gerinctelenek tudunk lenni, ott az irítség, mert nagyon sok más bűn, az önzésnek különböző fajtái, a szeretetlenség, és hát sajnos ez is része az életünknek, vagy van kedvünk küzdeni ellene, vagy nincs, de ezek ott vannak az életünkben. Avilai Nagyszent Teréz mondja, hogy ha csak ilyen szempontból nézzük magunkat, akkor csak sarat látunk. Látjuk a gyarlóságainkat, és csupa rossz érzések és képek alakulnak ki saját magunkról. Ezek ott vannak, de a másik kép, hogy az Isten szemével nézem magam. És ez a kettő adja ki tulajdonképpen a helyes önismeretet, persze egy dinamikus valóság, és ez az alázatosság. Jól látni magamat. És amikor jól látom magamat, mindenképpen az alapvető reflémet is. Ez az alázatosság. Amikor az alázatosságról van szó, az nem csak egy viselkedés mintát jelent. Az, hogy valaki mindenkit beenged az ajtón, hogy mindig félreállok, hogy magamról sosem mondok jót, másokról pedig mindig jót mondok, dicsérem őket, vagy nem szólok semmi rosszat, vagy meghúzom magam. Ezek ilyen viselkedési formák, azonban az alapvető mély lelkület az, ami számít, az önismeretnél, és persze így az alázatosságnál is. Például az alázatos ember, az ki tud nyílni az Istennek az igéjére. Persze, sokszor emberek közvetítik ezeket, de az alázatos, mivel tisztában van a saját határaival, hogy mindent az Istentől kaptam, másrészt meg ott vannak a gyengeségeim is, tud őszintén keresni, kutatni. Ez bármilyen jellegű lehet, de most legfőképpen én az Istennel való kapcsolatra, ebbe az irányba szeretném vinni ezt az elmékedést, aki hallgat az Isten szavára, aki keresi az igazságot, megnézi, hogy ebből mi az igaz, imádkozik, megkérdez másokat, vagyis meri önmagát is megkérdőjelezni, hogy például nincs kedvem az imádsághoz templomba menni szentmisére, de ez van bennem, ennek biztos megvan az oka, de magamat felülírom, ezért utána nézek, hogy milyennek a lényege, és amikor találtam valami igazságot, már be is engedem az életembe, és hajlandó vagyok a saját nézetemen és felfogásomon, szemléletmódomon változtatni, azért, hogy gazdagabb legyek, és hogy befogadjam azt, ami a világban van jó, amit még most lehet, hogy nem látok, de később meg fogom látni. Ha valaki így éli az életét, és ez nem egy hamis alázatoskodást jelent, aki ez a bocsánat, hogy élek, így viselkedik, hanem egy nagyon mély függés, hogy az Istentől függ az egész életem, ott vannak a gyengeségeim, de megvan az Isten gyermeki szabadságom, ezért egy nyitottság a világra, de merek keresni, rákérdezni, merek kutatni, azt is megmerem kockáztatni, hogy lesznek ilyen tév utak, ahol kerestem az igazságot, de hát nem ott van. Tudok visszatérni, tudok bocsánatot kérni, tudok elnézést kérni, tudom magamat revidiálni, vagyis kifejezni azt, hogy hát ezt rosszul tettem, és akár egy egész közösség előtt ezt bevallom. Jobban megértjük az alázatosságnak az igazi jelentését, ha megnézzük a gőgöt. A gőgös ember például így gondolkodik, nekem ne dumáljon senki. Én tudok mindent, én tudom a vallást is, meg tudom a papokat is, meg az egyházat, meg mindenkit. Nekem már ne mondjon senki semmit, én mindent tudok. Meg különben is, nekem ne mondja senki sem azt, hogy, mert én azt is tudom. És látod, hogy nem csak egy stílusról van itt szó, hanem egy mentalitásról. Egy zárt ember, aki a gőgösségében bezár szinte minden ajtót, és már ott nem enged be új információt, nem is kutat, sőt, mindenki, aki ezen a téren át akar neki valamit adni, arra elég mérges lesz, és azt mondja, hagyjál békén, te engem ne tanítsál, én mindent tudok. Ez a gőgös embernek a megnyilvánulása. Hogy a gőgnek mi a még mélyebb alapja, ebben benne van a hazugság. Benne van például a félelem is, amikor valaki fél az újtól. Vagy a farizeusok is, ők nagyon féltek attól, hogyha őszintén szembenéznek Jézussal, akkor meg kell térni. És önmagában ez egy nagyon pozitív dolog, de ők ezt tragédiának élték meg, legalábbis így féltek tőle, ezért például félelmükben elhatárolódtak. Valaki saját magát véd, egyfajta önvédelem is, nem akarok újabb információt beengedni, mert akkor be kell ismernem, hogy rossz vagyok, hogy tévedtem, hogy bocsánatot kell kérnem az emberektől, hogy ki kell mondanom, hogy ezt rosszul gondoltam. És ettől annyira félek, olyan rossznak tartom, vagy a gyengeség olyan jelének, hogy ezt nem akarom, és a gőgben abban van egyfajta szilárdság. Én tudom, itt vannak a határok, nekem senki se beszéljen. Ezért, ahogy mondják is, az alázat az a lelkiségnek, a lelki életnek az alapja, anélkül nincs lelkélet. A gőg pedig minden bűnnek az alakja. A sátán is a gőg, aki a hazugság atya, aki hazugságra tanítja az embereket. Ezért fontos megkülönböztetni és utána nézni, ez is már az alázatosság része, hogy pontosan mit is jelent ez, mit kér tőlem az Isten, és hinni abban, hogy ez nem egy leértékelt állapotot jelent, hanem az igazán bölcs ember az alázatos, nyitott a valóságra, nem gyengeséget jelent, hanem egy helyes önismeretet, amikor tudok számolni magammal, de tudok számolni az Istennek az erejével is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,